Tetőterasz Rostás Péter Istvánnal.
Jó estét kívánok! Lehet engedni a 28-ból? Ezt fogjuk majd végig zongorázni a mai tetőterasz során Adi Andrással, mert hogy pontosan 28 pontból állt az a dokumentum, az a javaslat, ami megkavarta a diplomáciai berkeket a hétvégén, és további fodrozatokat is okozott. Köszönöm, András, hogy itt vagy velünk.
Én köszönöm.
Van 28 kontra 28, mert tulajdonképpen így történik ez a dolog. Ugye jöttek az amerikaiak egy ennyi pontos javaslattal, Európa pedig hirtelen előrántott egy korrigált vagy átértelmezett variánst, amire az oroszok egyelőre azt mondták, mármint az európaira, és ez a legfrissebb, hogy ez nagyon távol áll attól, sőt, összességében elfogadhatatlan. Padhelyzetet játszunk, tangózunk, ki fog ebből a történetből nyerni, azon kívül, hogy az oroszok mindenképpen nyernek, hiszen Putyin időhúzásra játszik, miközben ez a történet diplomáciai szinten érdekes lesz, vagy izgalmas, vagy a szakértőket izgató. Azért a front az nem nyugszik, bármennyire is kezd Celsius szint meg merevedni a természet, azért ott lassan, de biztosan nyomulnak.
A nehéz kérdés, nagyon sok rétű, és akkor kezdeném azzal, hogy hát a nyugatabb, racionálisabb nyugat előtt Amerika mindenképpen vesztett ezzel az egész ügylettel. Mondom, hogy miért, azért, mert olyan figurák által előkészítettnek tűnik, olyan, elnézést a kifejezésen, de borzalmasan idétlenül adták elő az egészet, hogy nem lehetett ezt komolyan venni, illetve komolyan kellett venni már csak azért, mert itt két nukleáris hatalom űzi kisded játékait, címmel, úgyhogy komolyan kellett venni, de mondom, az egész előkészítés miatt, vagy előkészítés hiánya miatt először is Amerika vesztett arcot, hatalmas arcvesztés történt, ugyebár miről van szó, mire mindenki felébred, kiderül, hogy már októberben, ugyebár a Harvard végzett Kirill Dimitrev utazik egy csendeset Floridába, ahol találkozik Steve Witkoff-val, akinek gázai és ukrajnai special emissary különleges ügyvivő és küldötti szerepe tulajdonképpen nagy részt abban, vagy azon alapszik, hogy Donald Trump nagyszerű, mondjam úgy, kollégája és
az egykori ingatlan bizniszben, tegyük
pontosan,
hozzá.
Igen, uh-huh. Pontosan, és nagyon jó golfozó partnere, tehát hogyha ez elég ehhez a ranghoz, ehhez a státushoz, ehhez a szerepkörhöz, jó, 3 pont.
András, jó, akkor ezt hántsuk le, vagy Witkoffot most ne próbáljuk keresztre feszíteni, hiszen ő egy szereplő ebben a nagy szcenárióban. Oké, találkoznak, és akkor ez később derült ki?
Természetesen jóval később derült ki, miközben ugyebár nem elhanyagolandó az sem, hogy a háttérbe meginog Zelenszkinek a széke is, tulajdonképpen itt van ez a legújabb 100 milliárdos botrány, a 3 nukleáris reaktor megerősítése, védelme, projekt bedől, egyre közelebbi emberek inognak meg Zelenszky körül, nem érik el Zelenszkyt, azért van egy nagyon fontos információ, hogy mindazok a pénzek, amelyek eltűnnek, vagy irányt vétenek, azok tulajdonképpen azok közül egyetlen egy hrivnya se tartozik az Amerikától, vagy Európától kölcsön kapott, kölcsön kért, kölcsön vett összegekből. Idézőjelesen csak az ukrán átlag emberek pénze úszott el, vagy pénzének egy része úszott el. Úgyhogy ez nagyon fontos, ezért talán ez az egyik fontos oka, miért nem érintette még, ha mondjam úgy, egy kicsit pátosszal, hálós döfésként Zelenszkit ez az egész ügy. Ezért nem is kérik rajta még olyan hangosan számon, hogy végül is mi történt, ha már Jermák is belekeveredett ebbe az egész dologba, tehát hogy mi történt itt, mekkora ez az összeg, ki mit lopott, és milyen kvalitású emberek, milyen rangú emberek lopkodtak itt, és mit, mennyit pontosan. Tehát nem tartom véletlennek, meggyőződésem, hogy Amerika félszemmel ezen az egész ügyleten rajta volt, hogy most robbantottak, az azt is bizonyítja, hogy Oroszország nem csak fél, mindkét szeme rajta volt ezen a belpolitikai cirkuszon és padhelyzeten. Most kellett ezt meglépni, ezt a lépést. Tulajdonképpen erre az egész találkozóra, hogy Vitkov és Dimitrev miről egyezkedtek, jó hosszú heteket hallgatott Washington, hogy az Axios egy töredékét pattints a nyilvánosságra valamikor 19-én.
20-án jött a végleges, az átmenetileg végleges variáns, inkább így a leghelyesebb, igen.
Igen, közben Vitkov megeresztett egy ilyen üzenetet is, hogy tulajdonképpen valószínű az egész ajánlatcsomag az K-tól eredt, és onnan érkezett, hát ő ez meg Dimitrevre utalt minden valószínűség szerint, és ez az üzenet el is tűnt aztán az éterből sürgősen, de volt egy pár ember, aki azért felfigyelt erre a nüanszra. Igen, Kijev arra ébredt fel 20-án, hogy megérkezik hozzájuk is tulajdonképpen ez a békeplánum.
És csütörtökig, tehát a hálaadás napjáig van limit arra, hogy érdemben válaszoljanak. Mert különben mi történik, András? Tehát azért ezeket a deadline-okat, vagy ezeket a határidőket bárki is szab valamit, azt valamihez köti. Vagy formálisan megfogalmazza, ha ezt nem teszitek akkor, vagy sejteti. Itt konkrétan, amit nagyjából a szakma és a témát figyelő média gyanít, ez hát az intelligence háttérnek a vagy felfüggesztése, vagy szűkítése, tehát hogy a katonai műholdak által begyűjtött adatokat esetleg szűrnék, vagy kevesebbet bocsátanának az ukrán haderő rendelkezésére. Ez a konkrét zsarolási tétel.
Igen, ez volt az egyik. Trump azért igyekezett ezt Ukrajna tudtára hozni. Ez volt az egyik. Erre még visszatérhetünk, mert hiszen visszatérnének az amerikaiak, ha ezt végrehajtanák. Nem az első alkalom ennek a támogatásnak, Space Intelligence támogatásnak a megvonása. És a másik az, hogy az a fenyegetőzött, hogy a fegyverszállítást ismételten revidálja, illetve elzárja ezt a csapot, amire megint volt példa. Sokak szerint Washingtonban még mindig az utolsó cseppjei csavargatják ki tulajdonképpen a Bideni segélyeknek, még mindig nem nyúltak hozzá azokhoz a lehetőségekhez, segélynyújtási lehetőségekhez, amelyek rendelkezésére állnának az új adminisztrációnak. Természetesen Trump oldaláról mindezt tagadják, és mindenkit igyekeznek biztosítani arról, hogy nagylelkű adakozás történik. Rengeteget lehet hallani a Patriot rendszerekről, rengeteget lehet hallani új ATAKEM-es szállítmányokról. Hatalmas nagy kár, hogy ukrán oldalról erre nem érkezett megfelelően pozitív feedback. Igen, ezekről az ígéretekről ők is hallottak, még nem biztos, hogy befutottak a megígért fegyverek vagy fegyverrendszerek. Tehát ezzel a két régi, új régi tényezővel revolverezett Trump eddig és legújabban, ugyebár valószínű értékelhető, és akkor tovább gördül tulajdonképpen ez az egész cirkusz, beszáll a ringbe, ugyebár Marco Rubio is először azt mondja, csekély féltucatnyi szenátori körben, hogy ez egy orosz oldalról érkezett ajánlatcsomag, amin még az amerikaiak, ők maguk is tovább kell majd dolgozzanak, hogy egy pár nap múlva egyenesen az ellenkezőjét nyilatkozza, szemrebben is nélkül, hogy ez full amerikai kitaláció ez a 28 pont. Miközben a nemzetközi sajtó oroszosabb, vagy oroszul jobban értő része már az amerikaiak által átformált, átfordítgatott formátumban is felleltek, megtaláltak olyan kimondottan oroszos kifejezéseket, vagy oroszos mondatformálásokat, amelyek egyértelműsítik, hogy ezt bizony Daspagyin Dimitrev hozta át Amerikába, ott egy másik szakértővel, sokkal jobb szakértővel ezt megtárgyalták, neki tálalta, innen indult a szivárogtatás, és bizony-bizony Donald Trump megpróbálja gátját vetni, vagy megpróbálta gátját vetni annak ebben az általános információ szögdösésbe és kiszökésbe, hogy mentse az arcát, hogy ne tűnjön teljesen impotensnek és helyzetét uralni képtelen potentátnak. Megpróbálta ezt az egészet helyrehozni azzal, hogy igen, ez a mi tervünk, igen, ennek a Thanksgiving Day-ig egy hatalmas nagy ajándékká kell alakulni a Krem fele, és ha nem, akkor arról, amiről beszéltünk, legalább azon a két területen ennyi fogja Kijevnek megsugva, és ez a legújabb reakció aztán Donald Trumpnak, hogy továbbra sincs Kijev a kártyák birtokába, ugyebár.
Ez a tetőterasz.
Berlinben élő és az ottani orosz emigrációra rálátással bíró barátom mondta, tegnap beszéltünk a fejleményekről, hogy az a meglepő számára, hogy az orosz ellenzék nem reagált. Tehát, hogy nagyon-nagyon-nagyon hallgat erre a 28 pontos tervre, és hát innen folytatjuk lényegében Ady Andrással. Meglepődés volt, hökkenet volt, kicsit csóválta mindenki a fejét, megpróbálta értelmezni a történteket, aztán végül is az zajlik a továbbiakban, amit a műsor elején tangónak neveztem. Nem is az a 28 pont, nem is az a deadline, nem is tudjuk, mire fut ki az egész, hogyha nagyon sófolnám ezt a mondatot, de azért mégiscsak benne vagyunk a táncban, a koreográfiát megpróbáljuk lekottázni. Egyelőre Genf találkozó, ugye, két csapat, vagy legalább két csapat egyeztet, bejön a harmadik, tehát az oroszok is. Szerinted mennyire jelzésértékű az, hogy míg az amerikai delegációt Rubio vezeti, addig az orosz részről nem Lavrov áll a küldöttség élén?
Akkor gördítsük visszafele a kérdéseket. Hát elképzelhető, ugyebár Lavrovnak voltak kisebb-nagyobb kimaradásai, szereplési lehetőségekről maradt le. Egyre többen gyanakodnak arra, hogy egyfajta kegyvesztés sújtja. Természetesen ezt az orosz oldal nem fogja beismerni, szekola szekolorum, úgyhogy minden egyes ilyen esetben Lavrov megjelenik aztán is elmondja, hogy erről semmi nincs.
De András, ebben nem az fogja... esetben nem, inkább az olvasat járja, hogy készakarva nem akarták a külügyminisztert küldeni, mint egy jelezve, hogy ők ugyan részt vesznek, tehát teljesítik, abszolválják a nemzetközi úzus elvárásait, de korán sem olyan fontos nekik, hogy tényleg az első külügyért küldjék erre a találkozóra.
Ahogy jelezted, az oroszok minden valószínűség szerint kivártak volna még a reakszal mindenképpen. Ők kimondottan kíváncsiak voltak azokra, vagy olyan tételek megjelenésére, amelyek reflektálnak, reagálnak arra, hogy mi lesz tulajdonképpen Amerikában, vagy is Európában az árult orosz pénzekkel, az árult orosz milliárdokkal. Egyáltalán hogyan fog ez a közbeszédben megjelenni, a politikai közbeszédben, úgy értem, nem a mindennapi beszédben. Egyáltalán milyen tálalást kap a, tegyük fel, hogy igaz, tovább gondolt amerikai plánumban, illetve ez mennyire határozza meg majd az európai válaszreakciót, mert abban szinte mindenképpen biztosak lehetek, hogy az európaiaknak lesz úgymond ellen ajánlatuk erre az amerikai, nem amerikai fordított, nem fordított plánomra.
Főleg nem, erre a pénzes részre.
Pontosan. Nem, erre nem érkezett megfelelő reakció orosz részre. Éppen ezért, ha nagyon-nagyon meg kellett szólaljanak, akkor is óvatoskodtak, és nem, egyáltalán nem szerettek volna elhamarkodottan viszonyulni ehhez az egész dologhoz. Az európai válaszreakció úgy gyengén és küdösen, ahogy van, ha már ugyebár az első kérdésed az volt, hogy kik vesztesek itt, hát most sajnálom, de azt kell mondanom, hogy Európa is vesztes, már Európából az E3-ak, akik összedrótozták ezt az új ellenplánumot, vagy ellenajánlat csomagot.
De András, álljunk meg egy picit, mi lett volna a nyerő, vagy a kevésbé vesztes variáns? Tehát ha nem abból indulnak ki, hogy az amerikai 28-asnak a korrekcióját igyekeznek összehozni, hanem egy totálisan más szemszögből, tehát nem tudom, még számszerűen is 14 pontban, vagy 36-ban, tehát hogy ne az legyen, hogy van egy munkaanyag, és azt mi tovább gyúrjuk emészthetőbbé, elfogadhatóbbá, hanem tényleg egy teljesen más vízióval léptek volna színre.
Igen, abban az esetben, hogyha megpróbálják legalább elkerülni annak a látszatát, hogy néhány tétel kimondottan úgy néz ki, mintha Donald Trump ajánlotta volna, vagy Donald Trump írta volna bele az európai verzióba, vagy íratta volna bele az európai verzióba, ezt azért el kellett volna kerülni, főleg azért, mert egy kis tudathasadásos állapot merül fel, vagy politikai meggyőződésbeli állapot merül fel a két fél között. Az elutasítás, az azonnali hangos elutasítás nagy volt Európa részéről, ami a 28 az amerikai ajánlatcsomagra megérkezett. Ehhez viszonyítottan a munka tézis sor tulajdonképpen nagyon felvízezett, és nagyon pacifizáló, vagy nagyon dörgölőző tulajdonképpen közel megy a Trumpi elképzeléshez, és ilyen módon akarva akaratlanul elég közel megy az orosz elképzelésekhez is. Ezt kellett volna elkerülni, hát hogyha most arról beszélünk, hogy akkor ne boruljon fel az egyensúly, erre szeretnék reflektálni, de gyengének, tényleg gyengének, beszéljünk akkor konkrétumokról, néhány konkrétumról, nem fogom végig zongorázni az egészet. Hasonlítsuk össze villámgyorsan a kettő ajánlatcsomagot. Ugyebár az ukrajnai hadsereget illetően, mit mondanak az amerikaiak, maximális szám 600 ezer fő.
Igen, most 800-at mond Európa, tehát ez egy, Európa. Mintha nem tudom, licit lenne.
Pontosan, és elég furcsa a szájízű licit, mert mind a 600-as, mind a 800-as verzió, mindenképpen a 14 előtti szakasznak, vagy időszaknak időszak katonai kapacitását magasan veri, ám semmit nem ér tulajdonképpen az 1 millió 500-es orosz tűzbevethető létszámban. Továbbra sem. NATO extenzió, ugyebár. Most mi a megfogalmazás? Az amerikai oldal, ugyebár erről szó se lehet Ukrajna esetében, az európai oldal azt mondja, hogy Ukrajna csatlakozhat a NATO struktúrához, de ez a csatlakozás a NATO tagállamok konszenzusától függ. Hát ilyen nincs. És nem is úgy nézem, hogy a közeljövőbe, közeljövőt most mondok 5 évet, létrejön egy ilyen konszenzus. Addig mihez kezd Ukrajna? Vagy mit kezd ezzel a lehetőséggel, ami nem lehetőség? Békegaranciák, ugyebár. Amerika azt mondja, hogy ő garantálja majd Ukrajna békéjét, tulajdonképpen a béke folyamat éppen maradását, de hát erről nekem úgy csak úgy mellékesen eszembe jutott az, hogy a budapesti paktum is tulajdonképpen kik szegték meg, és mikor? 14-ben ugyebár megszegik a garantorok közül, úgymond megszegik az oroszok, és most 25-ben megszegték például az amerikaiak Donald Trump segítségével. Tehát milyen garanciákról beszélünk itt, és olyan ideációk mentén, ugyebár, mert Donald Trump azt is mondta, hogy nem baj, akkor egy miniatűr NATO-t hozunk létre, amelynek a szintén lesz egy 5-ös artikulusa, amely nagyon fog passzolni távoli rokonságot, de rokonságot fog mutatni tulajdonképpen
az eredeti 5-össel.
De aztán meg belebegtett azt az ötletet is, hogy akkor a németek majd drótozzanak össze egy miniatűr garantor NATO-szerű intra-NATO képletet. Tehát esze ment. Közben múlnak a napok, hetek, hónapok, Ukrajna vérzik tovább. Miről beszélgetünk? Tehát
ezek... Én itt András feljegyeztem, hogy szilárd biztonsági garanciák, tehát itt az egyik lap sarkára, mert ez jelent meg. Na most, ha szűkítjük a kört, mert ugye arról volt szó, hogy itt ami től sántít, ez egyébként is aszimmetrikus dokumentum, az, hogy a megfogalmazások, tehát hogy ha egy béketerv van, bármennyire is keret szövegről beszélünk, azért némi konkrétumot igényel. Határidőket, feltételeket, pontosításokat. Na most a szilárd biztonsági garancia az valójában mit jelenthet? Azt, hogyha az orosz fél, megszegi és átlépi azt a bizonyos határt, tehát újra támadásba lendül, miután ugye aláírnak valamiféle egyezményt, legyen az tűzszünet, vagy akár egy átfogóbb dokumentum, akkor felszállnak a gépek a NATO bázisokról, és elindulnak kelet fele? Konkrétan? Igen, ezt jelenti? Mert erre vagyok én is kíváncsi, és gondolom, hogy a hallgatók nagy része is csak így a paragrafusok meg a megfogalmazások homályában tapogatózik, és szeretne minimum egy-két hipotetikus választ erre a nagy feltételes halmazra, ami itt előttünk áll.
Igen, józan észtel ezt jelenteni. De most emlékezzünk vissza, egy pár nappal ezelőtt a lengyelek reagáltak elég hangosan arra az amerikai lehetőségre, idézőjelbe vastagítva, döntve és aláhúzva ezt a lehetőség szót, hogy Lengyelország állomásoztathat a területén nem amerikai gépeket fogalmaztak meg, hanem NATO gépeket.
NATO gépeket, igen. Egyébként Lengyelország, tudod, mi az érdekes, hogy a lengyel elnöki hivatalra rávetítettek éjszaka egy ilyesmit, hogy Lengyelország harcra. Tehát ott tényleg nagyon, nagyon éles, legalábbis az elnök nagyon-nagyon karakteresen, sőt azt merném megkockáztatni, hogy talán túl harciasan áll bele ebbe a történetbe.
Mi az, hogy és miközben mindenki a nemrégi választások után, lengyel választások után azt várta, hogy az egész lengyel szerep el fog valahol satnyúni és diluálódni és diffundálni fog a Navrocki Tusk csörtében és egymás jugulárisának esésében. És Donald Trumpnak, illetve Kaspagyin Putyinnak a hatására ez a két ember lenyelte az egymás iránt érzett mélységes undorát, és politikai, teljesen szöges ellentétben lévő politikai meggyőződéseiket, és egy ilyen kényszerházasságot kezdnek kialakítani, mert rájöttek arra, hogy könyörgöm, ezt a kérdéskört belső széthúzással nem lehet megoldani, és ilyen fajsúlyú kérdések mellett az, hogy most akkor Lengyelország közvetlen szomszédjából átengednek, vagy lelőnek Beloruszon keresztül érkező embereket, visszadobnak, befogadnak, hogy lesz ez, hogyan lehet ezt rendezni, az egy szekundér kérdésé alakult. Itt most egységet kell mutatni, ha tetszik, ha nem. Tehát ez egy csillagos tízes eredmény tulajdonképpen két olyan politikai játékostól, akik pont a széthúzást szerették volna elérni Lengyelország szintjén is. De tovább menve, igen, a józan paraszti ész azt mondaná, hogy nagyszerű, akkor Európa rakjon össze egy hadcsoportot, egy reagáló csoportot, igen, amellett, hogy legyen egy megfigyelői csoport, lehetőleg ne legyen ez EBSZ csoport, vagy alárendelt egyik sem, mert látjuk azt, hogy amióta az EBSZ-ben részt vesz teljes jogú tagként Oroszország, hogyan néz ki ez az egész struktúra, ami egy nagyon jól megkonstruált struktúra volt, nagyon normális elvek alapján összerakott struktúra volt, csak éppen hatástalanná vált orosz belépés, vagy orosz infiltráció miatt. Ezt láttuk Grúzia esetén, ezt láttuk Oszétia esetén, és így tovább látjuk Ukrajna esetében is. Tehát legyen egy kontingens, egy gyorsreagálású kontingens, legyen ez ennek megfelelő alárendelt egység sora páncélos gyorsreagálású csapatok, illetve légierő, ha kell, adott esetben miért ne tengerészeti egységek is. De látjuk azt is, ugyebár, hogy ezt egyrészt Oroszország egyértelműen elutasítja, továbbra is ez még a Lavrovi korszak, ha ne ejtsük el teljesen Lavrovot, de azért vicces próbáltam lenni, és azért fogalmaztam múlt időben, még a Lavrovi korszaknak a hozadéka, hogy nem akarnak látni semmiféle fegyvernyugvási zónába, mármint az oroszok nem akarnak látni NATO katonákat, vagy nem is NATO színekbe, de európai állami színekbe pompázó katonákat egyáltalán nem akarnak látni. Amúgy mindenki oldja meg ezt a dolgot, ha meg tudja, ahogy akarja. Maga Európa is államonként húzózkodik ettől a teóriától, tehát nem nagyon szeretnének ide embereket küldeni. Például meglehetősen renitensen viszonyul ehhez az elképzeléshez. Maga Németország az egyik letéteményese, ugyebár ha szeretnénk, ha nem, ha elfogadjuk, ha nem az ukrajnai valamikori békének. Tehát nem, ez nem egy járható út, akkor kérdem én is, hogy milyen garanciákat. Megállt az ütő, mikor arra gondoltam, hogy azért a sorok között olvasható az is, hogy a területcserék, illetve a területek orosz kézre való, ukrán területek orosz kézre való átjátszásának a visszavonása lehet például ilyen esetben egy bünti, amennyiben az oroszok mégis ugródeszkának használják az elfoglalt, apropó, nagyon kérdőjeles ez az egész dolog, az elfoglalt Donbászi festungzónát, tehát azokat az erőd városokat, településeket, amelyeket 14 óta visszavívtak már az ukránok, és most Putyinnak egyértelmű, hogy az a szándéka, hogy ezeket megszerezze valamiféle fegyvernyugvási vagy békeegyezmény kapcsán, kevesebb halálos áldozattal, vérvesztességgel járna, és óriási megvalósításként lehetne elsütni Oroszország fele befele. Tehát amennyiben ezt a zónát, amikor összeszedi magát újfent az orosz hadsereg, ugródeszkának használnák, akkor ez lenne például az egyik nagy bünti, hogy, hát nem is tudom, Amerika, Európa, a kettő együtt teljes súlyát beveti, és egyszerűen csak azt mondják, hogy ezt az elismertséget, ami már de facto lesz, nem csak de jure, ezt az elismertséget visszavonják, és akkor mi történik?
Tetőterasz. Felülnézetből, de nem felszínesen.
András itt fogalmazott egy olyan mondatot az előbb, ahol a három pontot volt, függőben hagyta, és akkor mi történik? Hát a területek tematikája a 28 pontból az egyik legkényesebb, egyrészt azért, mert ugye a szakértők azt mondják, hogy az értelmezhetetlen, hogy el nem foglalt területet átadni, ami ugye olyan precedenst tud majd teremteni nemzetközi jog és hát úzusok szempontjából, ami azért nagyon keményen megkérdőjelezne egy csomó eddig bejáratott alaptételt. A másik gond pedig az, hogy az orosz részt viszont szorítja az a vállalás, ugye, amely a fennmaradt oblaszt részeknek a bekebelezéséről szól, hiszen ők már azt törvénybe iktatták, hogy az övék. Úgyhogy Putyin valahol ott van az üllő és kalapács között ezzel a terület szerzési és hát tárgyal vagy alkudozási kérdéssel. Lényegében a mostani frontvonalak lefagyasztása vagy átadása ugye néhány még el nem foglalt és nem igazán jelentéktelen stratégiai területnek. Itt szokott mindig elakadni a diskurzus, és akkor itt mindig, ugye, ahogy az előbb, kicsit levegőben marad a mondat vég. De mi próbáljuk tovább görgetni. Mit lehet elképzelni technikailag, pufferzónaként ebben a vitatott zónában? Vagy egyáltalán látod-e annak realitását, hogy igenis a felek most leállnak, tételezzük, most ahol van a front, és akkor onnan minden két rész visszalép, mert ez így szokott lenni x kilométert a nehéz fegyverzettel, kialakul egy hát no man's land. Ideális lenne, hogyha nem drónok cirkálnának les fel és őriznek a tűzszünetet, hanem tényleg valamiféle megfigyelő hadtest vonulna oda be, és akkor utána már lehetne a tűzszünet alapján egy átfogóbb rendezésről újabb fordulókat rendezni, vagy szervezni, ugye, ahogy már Corrubio is mondja, több idő kell, jóval több idő ahhoz, hogy ezt áttárgyalják.
Igen. Lehetséges, hogy nem fel részemről az, hogy azt mondtam, hogy az európai kontraterv vagy ellenterv az gyenge. Most azt kellene mondjam, hogy a lehetőségekhez mérten a legjobb. Tulajdonképpen időnyerésre játszanak egyértelműen, ugyanúgy, ahogy a felek mindenike, csak saját jól megfogalmazott érdekeik mentén, és így kell felfogni tulajdonképpen egy szinte végeérhetetlen munkahipotézis kibontásaként kell felfogni mindezt, majd egyszer valamikor lesz, remélem, hogy megérjük mind azt, hogy lesz itt egy béke, ami stabilan meg is marad, ami legalább nominálisan elfogadható a felek mindenikének, és Ukrajnának főleg, könyörgöm, Ukrajna az áldozat ebbe az egész képletbe. De azt mondom, hogy ezen a gyengécske ellenajánlaton belül még mindig egyfajta hardcore-t, egyfajta gerincet, terhelést viselő gerincként jelenik meg az, hogy a konfliktus befagyasztása az aktuális vonalakon, és ebből kiindulva, ebből a faktumból, ebből a tényből, helyzetből kiindulva továbbfejleszteni bármiféle fegyvernyugvási, hoztantartó fegyvernyugvási folyamatot, amely majd át...
Szintet léphet, igen, egy adott pillanatban.
Szintet léphet a vége folyamattá. Igen, és ide kapcsolódik vissza továbbra is. Tehát ez az én problémám, hogy miközben itt kimondottan ezeknek az oblasztoknak a ukránok feje fölött való odaadása, elvevése, elfogadása, elutasításán folyik a hocinesze, Ukrajna szuverenitásának a megerősítésein szövegeznek és dumálnak továbbra is a felek. Tehát olyan szintű, hát ha akarom, akkor több takasztosságot és több értelműséget sejtek emögött, amit ki fognak használni az oroszok mindenképpen, hogy borzalmas. Tehát hogyan lehet beszélni ilyen körülmények között, mikor nagyon jól tudjuk, hogy miről van szó, hogyan lehet beszélni arról, hogy Ukrajnának megerősítjük és fenntartjuk és támogatjuk az önrendelkezési jogát. Melyik jogot, könyörgöm, a hadsereg fenntartását, a területi integritását, vagy melyiket?
Mert hát gondolom az élethez, a túléléshez való jogát minimum.
Igen.
Hogy
igen.
Ne legyek ennél cinikusabb. De András, maradjunk ennél a...
Ez lenne egy elképzelhető variáns, tényleg fagyasztani. Tudom, hogy nem, sokáig megpróbáltam ellenállni ennek az elképzelésnek én is. Ha úgy tetszik, fél évvel ezelőtt még akár hittem volna is abba, hogy legalább ezeket a frissen és 15-20%-ban még el nem foglalt oblasztokat vissza tudja szerezni Ukrajna. Most csak azért merül fel bennem kérdőjel, mert bár az ukrán utca, ukrán embereit megkérdezve az amerikai békepontokra heves ellenállást mutattak a kérdezettek, és nagyon érezhető volt tulajdonképpen az összefogás ennek a tervnek az elutasító kivitelezhetetlenségének kivitelezhetetlensége ellen. Az ellenérzés nagy volt, érezhető volt. Továbbra is ott lóg a levegőbe tulajdonképpen ez a lopási eset, ez a sikkasztási lopási eset, ami továbbra is gyengíti Zelenszkijnek, nem mutattak túlságosan jól a lájkoltsági mutatói, de továbbra gyengíti egy olyan területen Zelenszkijt, illetve az egész adminisztrációt, ahol igazán nem volt erre szüksége belföldön. Nem tudom ezt bekalkulálni egyelőre, hogy mekkora lesz ennek a kára, az ártalma, és azért sem, mert hogy ne felejtsük el, a nyár, augusztus környéke ettől volt hangos, hogy Zelenszkij szinte legalizálta az, hogy ezeket az antikorrupciós intézményeket és intézeteket tulajdonképpen megfigyelhetővé tegyék, idézőjelben a megfigyelhetőséget számon kérhetővé tegyék, magyarán blokkolják és irányítsák, távirányítás alá helyezzék a működésüket. Kellett az, hogy háború kellős közepén a népségkatonaság, a civil népség kivonuljon az utcákra, ezrek és ezrek napokig tüntettek dacolva bombákkal és drónozásokkal, amíg rá tudták venni tulajdonképpen Zelenszkijt arra, hogy gondolja újra ezt az egészet, és vonja vissza a törvénytervezetet, vagy a törvény magát egy újabb törvénnyel, ami úgymond ezeknek az intézményeknek a működését megerősíti, és nem elkaszálja őket. Tehát így tevődnek egymásra belpolitikailag, egyik cirkusz a másik után erre nagyon nincsen szükség, és sajnos látom, hogy ahogy fogy Zelenszkijnek a képessége is arra, hogy ezeket az akadályokat, ezeket a szírteket kimanőverezze, adott esetben elhallgassa, elkendőzze, és így tovább. Egyre másra bukkannak elő a csontvázak, ha így tetszik ez a hasonlat. És akkor itt van ez a két béke ajánlat tulajdonképpen, amit nagyon-nagyon egyszerűen lehetne kezelni, és a harmadik komponens Oroszország mélyen hallgat ezzel kapcsolatban, illetve, bocsánat, most már azért megkezdtek szólalni ők is.
Hát Ushakov azt mondta, hogy az Unió 28 pontjával nem tudnak mit kezdeni ezt.
És ezzel elintézték az egészet, tehát rögtön belekötöttek ugyebár a katona, tehát a maximált katona létszámba, rögtön belekötöttek a NATO issue-ba, a NATO kérdésbe, és tulajdonképpen az oroszok rettenetesen, tehát konzekvens módon képviselik ugyanazt, amit 14 óta, amit 22 óta képviseltek, hogy bármiféle ajánlat, megoldási elképzelés érkezik, születik, ne kell feleljen az ők követelményrendszerüknek, és abban benne van ez az egész náciklamítási, nem NATO lehetőségek, és így tovább, amikre nincsen megfelelő megoldás ellen, nincsen megfelelő válasz tulajdonképpen sem Európa részéről, sem Amerika részéről. Amerika részéről az elkövetkező 3-7 hónapban, vagy mennyi van még Donald Trumpnak, a regnumából nem is fog érkezni. Végleg valahára le kéne essen a tantusz mindenki számára, hogy Donald Trumpot borzalmasan idegesíti az, hogy nem tud kedvére bizniszmenkedni Oroszországgal, óriási lehetőségeket lát, hidrokarbon, nemesfémek, és így tovább lehetne sorolni, óriási biznisz lehetőségeket lát Oroszországgal való együttműködésbe. Egyetlen problémája van, hogy ott van útközben a kettő között, a lehetőségekbe beleékelve, az amerikai lehetőségekbe beleékelve egy fránya háború, amit nem tudott ő megoldani sem 24, sem 48, és így tovább 300 valahányadik napjánál tart. Azóta nem tud megoldani. Közben elúszott ugyebár egy számára egyértelműen neki ítélendő béke Nobel-díj, és így tovább. Tehát állandóan frusztrált koravén gyermekként reagál erre az egész dologra. Nem számítuk rajna ilyen értelemben, csak egy nőhisztanszt, egy idegesítő komponens, és idegesítő komponensé nőhisztanszá válik tulajdonképpen Európa.
Igen. Hát ha így értelmezzük, akkor tulajdonképpen azt is mondhatnánk, hogy ez nem más, amit eddig a hétvégen tapasztaltunk, mint egy tesztsorozat. Moszkva meg fogja tudni, hogy körülbelül milyen reakciók vannak, mik puhultak fel, hogyan alakul a továbbiakban a különböző álláspontoknak a profilja. A biztosító erőt szeretnének tűzszünet esetén létrehozni, a tetre készek, legalábbis erről fognak tárgyalni kedden, ami eddig kiszürem lett, vagy legalábbis így a sajtóhoz eljutott. Látod-e ezt a folyamatot egyébként, hogy amióta a történet zajlik, valahol a háttérben mégiscsak be fog érni, érlelődni egy koherensebb európai álláspont, ami úgy, ahogy utaltál rá, a lengyel belső feszültségeket áthidaló, úgymond tényleg ilyen pán-EU-s vagy pán-nyugati pozícióként fog kikristályosodni, és hogy az méltó egyrészt opció, másrészt válasz is mindarra, amit eddig a Kreml eléggé koherens módon, sőt mondhatnám azt, hogy makacsul képviselt immár. Hát ha nagyon erőltetjük 14 óta, de azért 22 óta mindenképpen.
Vegyük úgy, hogy amennyiben, ez a ha-akkor helyzetek halmaza, tehát amennyiben a Európa végre felébred arra, hogy hadtechnikai szempontból nem állnak olyan rosszan, hogy ne tudnának szembenézni tulajdonképpen, akár, mondom, akár egy NATO állam ellen irányuló támadás, orosz támadással. Az ember anyaggal és a létszámmal van nagy baj továbbra is. Itt azért arra kell figyelni, hogy a Szovjetunió széthullása utáni periódusban egyszerűen istenkáromlásnak tűnt az, hogy minek fenntartani akkora nemzeti hadseregeket, minek fenntartani akkora NATO kontingenseket, ha úgy tetszik, nemzetek fölötti struktúrát, rengeteg pénzbe kerül, és hát ugyebár elvtársak, nincsen semmi probléma, az oroszok csendben vannak, az oroszok gyengék, és az oroszokat sikerült, és sikerülni fog gyengén tartani. Keep them down, ugyebár ez volt az elmélet.
Most pedig ott tartunk, András, hogy harcedzett ukrán katonák edzik a német sorkatonákat.
Igen, igen, amennyiben ez az időhúzás, ez az időre való játszás kifizetődő lesz, vagy hogy mondjam, sikeresebb lesz az európai oldalról, és ténylegesen ki tudnak állítani gyors reagálású hadtesteket, profi hadtesteket, akkor azt mondom, hogy én nagyon nem szeretek távolba látni, vagy látnokként feltűnni. Én azt mondom, hogy 26 az még Ukrajna túléléséről fog szólni, és több-kevesebb sikerrel. Amennyiben ez sikeres ezen az oldalon, a mi oldalunkon, Európa oldalán. Ha az oroszok időhúzása, a felőrlési technikája és taktikája a győzedelmes, akkor egyértelmű, hogy miről van szó. Ha két oldal összeroppan és enged tulajdonképpen az amerikai nyomásnak és ilyen ciklotim reakció típusnak, hogy hol fent, hol lent, hol barát, hol ellenség, ennek a szétrázó erejének nem tud ellenállni a két másik időhúzó komponens, akkor megint másképp módosul az egész képlet. Ha Európa enged, akkor Ukrajna elveszik a jövőben, ha nem, akkor megint másképp lett. Tehát nagyon nehéz erre megfelelni. Nekem csak az volt figyelemkeltő, hogy most már például a balti országok tesznek a nyelvükre egyre kevésbé Európán belül lakatot. És egyre hangosabbá válnak abban, hogy tehát az igazság kimondásában magyarán, hogy egyre többet erejükön felül ruháznak be, fegyverkeznek, költenek mindezekre, és nem látják tulajdonképpen Európa nagyjainak, például nem látják az olaszoknak, például nem látják a spanyoloknak a mozdulását, a hozzájárulását ezekhez az erőfeszítéseknek, és döbbenetes, hogy továbbra is nem kell valami teljesen elvont magyarázatot keresni emögött, csak azt, hogy milyen távol van tőlük Ukrajna, és tulajdonképpen ez még mindig nem a mi problémánk, és nem beszélek Közép-Európáról, és nem beszélek Magyarországról, és nem beszélek a széthullott visegrádiak közül néhányról még. Tehát azt mondom, hogy nagyon figyelemre méltó folyamatok zajlanak itt, és nem ártana, unosuntalan, ezt hangsúlyozom, nem ártana például Románia esete, ugyebár ne beszéljünk csak rébuszokba, Románia esete, Romániának szerintem létfontosságú lenne csatlakozni egyfajta írott, nem írott, íratlan paktum által csatlakozni a lengyel elképzelésekhez, csatlakozni, lemásolni a lengyel védelmi struktúrákat, elképzeléseket, terveket.
Igen, hát erről fogunk majd beszélni, András, mert hogy a Nemzeti Védelmi Stratégiát, ezt a 40 oldalas dokumentumot éppen ma tárgyalta Bukarestben a legfelsőbb védelmi tanács. Ez egy olyan téma, amit következő találkozásunkra javasolnék, és egyben meg is köszönöm neked ezt a mostani részvételt. Tangóztunk egy kicsit, megpróbáltuk a ritmust lekoppintani. Igazándiból nagyon nehéz dolgunk volt, hiszen csupa hipotetikus koreográfiát próbáltunk itt nyomon követni valamilyen szinten. Remélem, hogy a hallgatók egy része bizonyára érzékelte azt, hogy mennyire képlékeny, mennyire veszélyterhes, mennyire hát ha szakmailag nézzük, izgalmas, de azért mégiscsak borús időket élünk. Köszönöm, hogy itt voltál velünk.
Én köszönöm.
A hallgatóknak pedig a figyelmet köszönöm. Tetőterasszal legközelebb holnap jelentkezünk, amikor egy történész lesz a meghívottunk, méghozzá Bottoni, aki már volt a Tetőterasszon, egy újabb kötete jelent meg, és annak az előhangja hangzik majd el a műsorban. Rostás Péter Istvánt hallották.
Ez a Tetőterasz.